Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 12. szemeszterének 8. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Németh Gábor, 1960. június 26-án született Szegeden. Általános és középiskoláit Szegeden végezte. Sikeres érettségi vizsgája után felvételt nyert a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karára, ahol 1985-ben summa cum laude minősítéssel általános orvosi diplomát szerzett. 1984-ben angol-magyar orvosi szakfordítói diplomát, ezzel egy időben felsőfokú angol nyelvvizsgát kapott. Jelenleg a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika műtőjének vezetője. 1989-ben szülészet-nőgyógyászatból sikeres szakvizsgát tett. 1995-ben sikeresen védte meg kandidátusi disszertációját. 1997-ben PhD, 1999-ben pedig a Szegedi Orvostudományi Egyetem habilitált doktori minősítését szerezte meg. Tudományos érdeklődése kezdetben a nőgyógyászati endokrinológia, későbbiekben a nőgyógyászati minimál invazív sebészet endoszkópia lett. Több alkalommal vett részt, rövidebb, hosszabb ideig, külföldi és belföldi tanulmányutakon. Több mint 2 évet töltött az Egyesült Államokban, New Havenben, a Yale Egyetemen, ahol Frederick Naftolin vezetésével a nőgyógyászati endokrinológiával foglalkozott. Munkakapcsolata a Yale Egyetemmel jelenleg is fennáll. 2013-ban 1 hónapot töltött az említett intézetben. Tanulmányúton volt ezen kívül többek között Salzburgban, Torinóban, Párizsban, Münchenben is, ahol részben nőgyógyászati endoszkrópiával, részben szervezési kérdésekkel foglalkozott. Tagja a Magyar-Európai Nőorvos Társaságnak, a Magyar Nőgyógyászok Endoszkóp Társaságának, szerkesztőbizottsági tagja a Magyar Nőorvosok Lapjának, tagja a Magyar Nőorvos Társaság vezetőségének, valamint a Szülészeti Nőgyógyászati és Asszisztált Reprodukciós Szakmai Kollégiumnak, a Magyar Nőorvos Társaság Dél-Magyarországi Szekciójának titkára. Több hazai tudományos kongresszus szervezésében vállalt szerepet, rendszeresen vesz részt magyar és külföldi hallgatók oktatásában. Felkérem Németh Gábor docens urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatóságot, és nagyon örülök annak, hogy az egyik szerintem legutolsó kellemes őszi estét azt nem kint tetszenek tölteni, hanem bejöttek ide meghallgatni az én előadásomat. Engedtessék meg nekem, hogy az előadást néhány személyes gondolattal is kezdjem. Én nekem egy kicsit, hogy is mondjam, meghatottsági érzésem van ide fölállni erre a pulpitusra, mert jó néhány előadást tartottam már a pályafutásom során, sőt, itt a TIG-ben is voltam, de egy kivételtől eltekintve mindig a másik oldalon ültem, és nem az előadói pulpitust használtam. Ez egy kicsit olyan érzésem van, és egy kicsit ahhoz hasonlít, azt gondolom, mint amikor az orvost nem a műtőasztal mellett találjuk, hanem a műtőasztalon. Tehát egy kicsit a másik oldalt is ki lehet ilyenkor próbálni. Nem mindig jó, és nem mindig kellemes. Bízom benne, hogy ez a mai alkalom, ez nem erről fog szólni, ha végén mégis azt fogjuk mondani mindannyian, hogy megérte idejönni, és nem volt hiába való. A másik személyes gondolat pedig arra vonatkozik, hogy mikor én elkezdtem összeállítani a fejemben az előadást, akkor gondolkoztam rajta, hogy kik lesznek itt az előadó teremben. És rájöttem arra, hogy a hallgatóságnak egy kicsiny százaléka azért van itt, mert ismer engem, mert barátom, munkatársam, és úgy van vele, hogy meghallgatja az előadást. Na most azt rögtön leszögeztem magam, hogy velük nem lesz gond, mert akármilyen rossz lesz az elkövetkező 50 perc, amikor vége lesz, oda fognak jönni hozzám, és azt mondják, hogy nagyon jól sikerült. Tehát akkor mehetünk tovább. Marad egy, hogy is mondjam, másik csapat, vagy csoport, akik azért vannak itt, mert beiratkoztak erre a kurzusra, és a kreditpontot csak azért kapják meg, vagy akkor kapják meg, ha részt vesznek az előadásokon. Na most ebből a csoportból is van szerintem egy néhány ember, akit érdekel az orvostudomány, vagy érdekli a mikroinvazív sebészet. Őket is könnyű lesz meggyőzni, azt gondolom, az elkövetkező percekben. És akkor megmarad a többi hallgató, akiknek semmi közük az orvostudományhoz, semmi közük a mikroinvazív sebészethez, semmi közük a nőgyógyászathoz, nem is nagyon érdekli őket, de hát miután beiratkoztak ide, és a kreditpont az szükséges, eljöttek és meghallgatják. Na most ők az igazi célközönségem, azt gondolom, és én abban bízom, hogy az 50. perc végén, amikor vége lesz az előadásnak, akkor ha ők úgy távoznak ebből a teremből, hogy nem volt hiába való ide eljönni, mert 2-3 olyan gondolatot hallottak, amit érdemes megjegyezni, akkor már nem jöttünk el hiába. És akkor kezdjük is el az előadás érdemi részét. A mikroinvazív sebészetről fogok beszélni a nőgyógyászatban, mint ezt tudjuk a címből, és én azt gondolom, hogy az előadást 3 nagy részre lehet osztani. Fogok beszélni az endoszkópia múltjáról, szeretnék beszélni arról, hogy milyen beavatkozásokat végezhetünk a nőgyógyászatban ennek a technikának a segítségével, és néhány gondolatot szeretnék arról is ejteni, hogy mi a jövő ebben a tekintetben. Na most, ha mikroinvazív sebészet jut eszünkbe, vagy jut eszébe azoknak, akik nem is nagyon tudják, hogy miről van szó, felmerülhet ilyen, hogy ugye meg kulcsuk sebészetnek is hívjuk, hogy valami kis ember, kis műszerrel a nagy dolgot megoldja, ugye mint ez a kis ember bebújik a hűtőszekrénybe és elintézi, ami neki szükséges. Én azt szeretném, hogyha az előadás végére senkiben nem ez a kép jönne elő, hanem valami fogalma lenne az egész történetről. A nőgyógyászatban alkalmazott mikroinvazív sebészeti eljárásokat 2 nagy csoportra oszthatjuk, a laparoszkópiára, illetve a hiszteroszkópiára. Tekintettel arra, hogy ugye itt a teremben nem csak orvosok, illetve orvostanhallgatók ülnek, muszáj nekem azt gondolom kicsit lefordítani. A laparoszkópia hastükrözést jelent, ez a mikroinvazív sebészetnek egyik ága. A hiszteroszkópia az pedig a mélytükrözést jelenti, ez pedig ugye a másik ága, amit használunk a nőgyógyászatban. A lényeg az, hogy ezzel a mély belfelületét tudjuk megnézni. A laparoszkópiát azért emeltem ki pirossal, mert arról fogok kicsit részletesebben beszélni, mert azt gondolom, hogy annak tágabb a alkalmazási területe. A hiszteroszkópia is nagyon fontos, de azt most egy kicsit félre rakjuk. Milyenek a laparoszkópia, vagy endoszkópián belül a laparoszkópia, vagy kulcsuk sebészetnek az előnyei? Kisebb a meccés. Kozmetikai előnyei vannak a kisebb meccésnek. Ne felejtsük el, hogy mi a mi szakmánkban nőkkel dolgozunk, akik legalább olyan hiúk, mint a férfiak. Tehát őnekik sem mindegy, hogy van össze meccve a hasuk. Tehát a kis meccésekben meg tudunk bizonyos dolgokat oldani, akkor nyilván ez az, amit nekünk választanunk kell. Kevesebb az infekció ezekben a műtétekben, ugye nincsen nyitva teljesen a hasüreg, sokkal kevésbé találunk különféle fertőzéseket ezek alatt a beavatkozások alatt vagy után. Csökkent a posztoperatív fájdalom, a műtét utáni fájdalom, kevesebb a vérveszteség, korábban tudjuk hazaengedni ezeket a betegeket, és korábban jutnak vissza a munkájukba, ami így első nekifutásra furcsának tűnik, hogy ilyeneket felsorolok, de vegyük tudomásul, hogy ez mostanában gyakorta fontos szempont. Tehát eljön a beteg, és azt mondja neki, nincs csak egy hete erre, mert a munkahelyén akkor fölvesznek helyette mást, vagy problémák adódnak. Na most nagyon egyszerű lenne, meg jó lenne, ha az endoszkópia így működne, de hát sajnos nem egészen így működik, és nem csak ilyen előnyei vannak az endoszkópiának, hanem sajnos vannak hátrányai is. Melyek az endoszkópia hátrányai? Hát nagyon eszközigényes az egész beavatkozás, nagyon költséges, mert minden eszköz nagyon drága, és ugye abban az érában vagyunk, hogy lassan már gyógyítani sincs elég pénzünk, sokszor még a betegnek kell saját ágyát is megjavítani, nem, hogy drágábbnál drágább eszközöket vegyünk. Azután kezdetben sokkal lassabb ez a technika, mint a nyílt műtétre végzett technika, és hosszabb a tanulási görbe, tehát sokkal lassabban lehet ezeket a beavatkozásokat megtanulni, mint egy nyitott műtétnél. Ugye, mert az ember, amikor tanul, nem csak a saját házát, meg a meg a, hogy is mondjam, a betegnek a problémáját cipeli, hanem az asszisztáló orvosnak a problémáját is, mert azt is meg kell tanítani. És sokszor el szoktam mondani, hogy szerintem ez az a technika, amikor az asszisztáló orvosnak legalább ugyanolyan jól kell tudnia magát a műtét menetét, és nem kell neki mindig mondani, hogy mit mutogasson a kamerával, mert az vagy meghosszabbítja ugye a műtétnek az idejét. Na most, mint ahogy ígértem, néhány szót a történetről is beszélnék, és mindjárt elmondanám, hogyha valaki azt hiszi, hogy az endoszkópia meg a kulcsuksebészet az egy rendkívül új technika, ami néhány éve tört be, azt mindjárt szeretném kiábrándítani, hogy ez nem így van. Ugyanis már látható itt az ábrán, hogy Krisztus előtt 1500-ból, meg 1000-ből, meg 400-ból is vannak adataink. Természetesen ez nem tekinthető az endoszkópia, hogy is mondjam, ősének, de mégiscsak valahonnan innen indult ki a kulcsuksebészet, meg a mikroinvazív sebészet, és három nagy probléma adódott ugye a fejlődés során, mégpedig az egyik az, hogy valamilyen eszközt szerettek volna alapítani, vagy kikísérletezni, vagy gyártani, amivel bizonyos testüregekbe be tudunk nézni. A másik probléma az volt, ha már benézünk, akkor valahogy be kéne világítani, mert egyébként nem lehet látni. A harmadik pedig az volt a problémák sorában, hogy ha bejutunk a hasüregbe, akkor ott valami tér kell, hogy egyáltalán lássunk, meg operáljunk. Na most mindegyikre lesz majd egy-egy példa, tehát ki fogok térni arra, hogy ezeket hogyan oldották meg. Természetesen a történetbe és a történelmébe, a laparoszkópiánk nem akarok mélységébe belemenni, hiszen nem ez az előadásnak a lényege, de azért mégis egy-két dolgot el kell, hogy mondjak. Tehát Krisztus után már 79-ben kialakítottak egy ilyen három lapos spekulumot, amivel bizonyos üregekbe be lehetett hatolni. Ilyenkor még a világításon nem esett szó, de majd látjuk a történelem folyamán, vagy során, hogy miket találtak ki a világításra. Volt itt gyertya, izzó, egyéb megoldás, míg eljutottunk a mai modern hidegfény megvilágításig. 1805-ben ugye már izzóval megvilágított hüvei spekulumot találtak föl, 1853 az első úgynevezett használható endoszkóp is felszínre került, és utána pedig ilyen lencserendszerekkel próbálták megoldani, hogy mégis nagyított képet lássunk, tehát egyre jobb lett a látott kép, és ami az egész endoszkópia fejlődésén végigvonul, és erre majd egy személyes példát is szeretnék hozni az én gyakorlatomból, vagy az én eddigi pályafutásomból. A laparoszkópia mindig diagnosztikus beavatkozásként indul, és aztán, hogy elkezd tovább fejlődni, akkor rá jönnek az emberek arra, hogy ezzel lehet valami operatív beavatkozást is végezni, és egyre előrébb-előrébb jutunk, és a diagnosztikus beavatkozásból a végén egy kifinomult operatív beavatkozásig is eljuthatunk. 1806-ban ugye Bozzini fejlesztette ki az úgynevezett Lichleitert, ez is egy ilyen csőszerű eszköz, amellyel bizonyos testüregekbe be lehetett nézni, illetve vizsgálódni lehetett. Ezt az eszközt aztán továbbfejlesztették az idők folyamán, és látható, hogy 1867-ben már egy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a mai endoszkóphoz kicsit hasonló eszközt vettek a kezükbe az orvosok, és ezzel tudtak bizonyos műtéteket elvégezni. George Kelling volt az első, aki azon elmélkedett és gondolkozott, hogy ha már benn vagyunk a hasüregbe, akkor jó lenne többet látni. Tudni kell azt, hogy a hasüreg, az gyakorlatilag azt mondhatjuk, ez ennyi túlzással, hogy ez egy virtuális tér. Tehát ott nincs ott nagy hely, hogy mi ott eszközökkel manipuláljunk, jobbra-balra nézgelődjünk, mert gyakorlatilag a hasfal az a belekkel és a belső szervekkel együtt egy egységes üreget képvisel, ami igazából nem üreg. Tehát valamilyen megoldást kell arra találni, hogy lássunk, tehát ott legyen tér. Ez Kelling volt az első, aki ezen gondolkozott, hogy mit lehet ezzel csinálni, és ekkor ugye ő kitalálta, hogy levegőt pumpál be a hasüregbe, ilyen kezdetleges módszere, egyik oldalon ment be a levegő, másik oldalon ő leskelődött a hasüregbe, és nagy örömére szolgált, hogy ha föl van fújva a hasüreg, akkor már látni is lehet valamit. Ez látható, ez 1901-ben volt. Na most, ami továbbiabban nagyon-nagyon fontos, az úgynevezett Trendelenburg helyzetnek a fölfedezése, hogy az milyen jó. Ez a Trendelenburg helyzet, ez azt jelenti, hogy a betegnek a feje a műtőasztal együtt természetesen, tehát nem ilyen cirkuszi mutatványokat végez a beteg műtét közben, hanem a betegnek a feje a műtőasztal együtt lefele van, és a lába néz fölfele. Ezáltal mi történik? Különösen nőgyógyászati műtéteknél nagyon hasznos. Az összes bél és gyomor-béltraktus az ugye eltávolodik a női nemi szervek környékéről, és ebből következően ez a terület számunkra, nőgyógyászok számára rendkívül jól operálható. Aztán ugye a másik dolog, ami nagyon fontos, akkor rájöttek arra, hogy jobb lenne a levegő helyett valami más, mert ha a levegő bejut az erekbe, akkor ugye pulmonális embóliát okoz, és ebben a beteg meghalhat. Úgyhogy talán jobb, ha széndioxidot juttatunk a hasüregbe, és azzal fújjuk föl a hasüreget. Úgyhogy a széndioxid peritóneumot használunk ma már. Függetlenül attól, hogy mindenütt pneumoperitóneumról beszélünk, de ez széndioxid peritóneumot jelent. És aztán szépen lassan kezdték azokat az eszközöket kikísérletezni, amivel sütni lehet, vágni lehet, és mindenféle egyéb műtétet lehet elvégezni. Na most, ami egy nagyon fontos, azt hiszem, pontja a fejlődésnek, vagy eszköze a fejlődésnek, az a veresféle inszuflációs tű, 1938-ban került bevezetésre. Azért is emeltem ki, ugye ez pirossal, mert legyünk rá büszkék, ő egy magyar ember. Kicsit szomorúak vagyunk mi nőgyógyászok, mert nem nőgyógyász volt. De hála Istennek nem is sebész volt, úgyhogy a sebészek sem lehetnek nagyon büszkék rá. Ő egy pulmonológus volt, egy kapuvári tüdőgyógyász, aki egyébként nem is erre találta ki ezt a speciális tűt, majd fogom mutatni, hogy mitől speciális ez. De a lényeg ennek az, hogy ez kerül először a hasüregbe, gyakorlatilag vakon, és ezzel, vagy ezen keresztül juttatjuk be a széndioxidot a hasüregbe. Tehát ennek a tűnek azért, hogy is mondjam, biztonságosnak kell lennie, mert hogyha ezzel a tűvel, rögtön az első mozdulattal átszúrunk valami nemes szervet, mondjuk gyomor-béltraktust, akkor ugye kellemetlen helyzetbe juthatunk. Na most ez a tű arra alkalmas, majd fogom mutatni egy képen, és arra jó, hogy ezt a fajta sérülés veszélyt a minimálisra csökkentsük. És aztán szépen elkezdődnek a modern nőgyászati laparoszkópia megfelelő lépései és eszközei. Automata széndioxid inszuflátort fedeznek föl, tehát ugye ez az eszköz már arra jó, hogy tudunk mindenféle adatot rajta beprogramozni, nem tudjuk túltölteni a beteget, látjuk, hogy mennyi gáz megy be, tehát ez egy teljesen biztonságos eszköz. És aztán, hogy látjuk, a sterilizációs eszközök jönnek, ami egyébként, hogy is mondjam, a sterilizáció maga, azt gondolom, hogy a diagnosztikus és az operatív beavatkozások között foglal a helyet, mert egy rendkívül egyszerű beavatkozás, nagyon gyorsan elvégezhető, tehát annyira nem nevezhető mondjuk egy operatív beavatkozásnak. Ez a verestű, és hogyha valakibe fölmerül, már az a kérdés, hogy hogy van az, hogy itt egyessel van az előbb, meg kétessel írtam, ez nem sajtóhiba. Az előadásra való készüléskor pontosan utána néztem, nagyon érdekes. A Veres János, amikor ezt az eszközét leírta, mint szabadalmat, akkor egyessel írta a nevét. Egyébként meg a születési anyakönyvi kivonatában kétessel van írva a neve, úgyhogy én pont ugyanúgy írtam, a felsorolásban kétessel, itt meg ahol ő az eszközét ugye bemutatta, az egyessel volt. Nos, speciális eszköz, ez egy egyszer használatos verestű, amit itt az ábra jobb oldalán látunk, ez pedig a hegye, mert ez a lényeg az egésznek. Lehet azt látni, hogy ez a rész, ez egy tompa valami, rugó szerkezetű. Tehát azt jelenti, hogy ellenállásban ütközik, ez a tompa rész, ez behúzódik ebbe a hüvei részbe, az viszont hegyes, ugye itt ez a része. Abba a pillanatban viszont, mikor bejutunk a hasüregbe, ugye az ellenállás megszűnik, a tompa vég előjön, és onnantól kezdve kicsi a veszélye annak, hogy valami bélbe bele jutunk rögtön az első, hogy is mondjam, lépésénél a műtétnek. Tehát ez maga ugye a verestű. És akkor látjuk itt, hogy különféle sterilizációs módszereket találtak föl egyiket a másik után. Ezekben nem is akarok mélységében belemenni, mert az előadásnak ugye nem ez a lényege, hogy erről beszélgessünk. Azonban 1987-ben mégiscsak nagy esemény történt a nőgyógyászok számára, Ugye, ezt a sebészek megint csak nem szeretik nagyon hallani, meghallgatni. Egy francia nőgyógyász végezte először az első videó kolecisztektómiát, tehát epehólyag eltávolítást. Az egy más kérdés, azt csendesebben mondjuk, hogy először már, tehát ezelőtt már történt laparoszkópos epehólyag műtét, csak az nem videolaparoszkópos műtét volt, és azt természetesen Mühe nevű sebész végezte el. Na most néhány dolgot a általánosságban az endoszkópiáról, laparoszkópiáról, mikroinvazív sebészetről, vagy kulcsuk sebészetről, ez mind ugyanazt a fogalmat takarja, tehát mindig ugyanarról beszélünk, bármelyiket említem. A lényeg az, hogy amiről nem fogok beszélni, csak azért, hogy esetleg a terembe ül, hogy is mondjam, anesteziológus is, akkor nehogy megsértődjön, hogy kimaradt az előadásból, ezek a beavatkozások az esetek 99,9%-ában általános narkózisban történnek, tehát gyakorlatilag ugye generál anesztéziában, intubációs narkózisban. És akkor mehetünk tovább, hogy hogyan történik a műtét. Ugye a narkózis, a beteg fölhelyezése a műtőasztalra, és jön a verestű, a nőgyógyászati laparoszkópia kapcsán a köldök alatt tejtett meccésből, és ez első lépés, ez amit említettem az előbbiekben, bejutunk ezzel a verestűvel a hasüregbe, és a speciális inszuflátor segítséggel széndioxidot juttatunk a hasüregbe, ezáltal fölfújjuk a hasüreget a már említett okok miatt. Ezek után eltávolítjuk ezt a tűt, és ennek a helyére egy úgynevezett trokárt, amit majd szintén fogok mutatni, ami egy olyan eszköz, aminek van egy nagyon hegyes nyárs része, és van egy hüvely, amiben ez belemegy. Azzal jutunk be a hasüregbe, utána a nyársat eltávolítjuk, benn marad ez a hüvely, amin egy szelep van, és ezen a hüvelyen keresztül tudunk azután bejutni az endoszkópos optikával. És innentől kezdve az összes többi lépés már nem vakon történik, mert az optikával fogjuk látni, hogy mikor, hol jutunk be a hasüregbe. De amíg ez nem történik meg, addig gyakorlatilag vakon kell, hogy bejussunk a hasüregbe. Ez akkor jelent különösebb problémát, ha valakinek korábban nagyon sok műtétje volt, vagy két műtétje volt, és tele van összenövése, és nehogy Isten pont a köldök magasságában van kitapadva mondjuk egy bélkarcs, amint említettem, az első mozdulattal azonnal átszúrunk. Ez sajnos beletartozik a szövődményekbe. És akkor jön az inszuflátor, ugye, ami állandóan egyébként rajta van, tehát a verestűt, amikor eltávolítjuk, egy szelep segítséggel rögzítjük a trokárhoz is, illetve az a hüvelyhöz, ami bennmarad, mert a műtét kapcsán, amikor eltávolítjuk a műszereket, olló, csipesz, egyéb, mindig szökik valamennyi gáz, tehát mindig az kell, hogy megfelelő gázmennyiség legyen a hasüregben, különben nem tudunk operálni. Az inszuflátor ezt biztosítja, tehát intraabdominális nyomást tudunk nézni rajta, a gázáramlás sebességét, valamint a felhasznált gáz mennyiségét, tehát ne úgy tessenek elképzelni, hogy elkezdjük pumpálni, ez egyszer csak mind a léggömb, majd szétpukkan a beteg a műtőasztalon, mert a készülék az automatikusan lezárja a gázáramlást abban az esetben, mikor elérjük a megfelelő nyomást. Itt a trokárt szeretném bemutatni, tehát ez az a hüvely, amiben ez az eszköz ugye belemegy, ebből van 10 mm-es és 5 mm-es eszköz is, ez meg a verestű, ez a többször használatos változata, ezt tudjuk sterilizálni. Fönt látható maga az inszuflátor, látható, hogy minden paramétert tudunk mérni műtét közben, tehát a beáramló gázmennyiségét, az intraabdominális nyomást, illetve még azt is láthatjuk, hogy mennyi gáz van abban a palacban, ahonnan töltjük, alul pedig itt van a fényforrás, ami egy megfelelő kábel segítségével az optikára, mégpedig lenn, mert mutatom, hogy néz ki az optika, az optikához csatlakozik, tehát megvilágítja az optikát. Na most jönnek az optikai rendszerek, amit ugye ebbe a köldök alatt bevezetett hüvelybe, vagy trokár helyére vezetünk be. Nőgyógyászati endoszkópiában általában 30 fokos optikát használunk, hogy ez miért jó? Ez azért jó, mert nem az optikát az egész nyelével kell állandóan műtét közben mozgassuk, hanem elég megfordítani 180 fokkal gyakorlatilag az optikai rendszert, és akkor vagy fölfele néz, vagy lefele néz. Ugye nekünk, különösen amikor az eszközökkel megyünk be, akkor a hasfalat kell nézzük, amikor operálunk, akkor meg ugye lefele a sürekbe kell, hogy lássunk. Van egy fénykábel, erről már beszéltem, a fényforrás, ez jódgőz vagy halogénkvarc, 150-250 wattos, és ez megy aztán át egy megfelelő kábel segítségével az optikai rendszerhöz, illetve a magához, az endoszkóphoz, az eszközhöz, ami benn van a hasba. És ehhez az egészhez csatlakozik egy videokamera most már. Régebben ugye láttuk ott a képen is, hogy úgy kellett belekukucskálni magába az endoszkóba. Egy jó minőségű HD kamera csatlakozik hozzá, ami kivetíti a képet egy megfelelő HD monitorhoz. Itt látható maga az optika, így néz ki, tehát ide csatlakozik a videokamera, és ez a vége van benne a hasüregbe. És ide csatlakozik a fénykábel. És aztán vannak kézi eszközök, amiket használtunk. Ezek ugyanolyan kézi eszközök, csak kicsik. Ugye láttuk az elején, mégis amikor elképzeljük, hogy mi a kulcsok sebész, ez a kis ember kis eszközökkel dolgozik. Tehát ugye van az uterusz elevátor, amivel megemelhetjük a méhet, különféle szondák, csipeszek, ollók, szikék, tűk. És a szövetdarabolót azt azért, és valószínűleg egy csomó dolgot kihagytam egyébként, de minden eszköz gyakorlatilag elérhető egyébként, ami a nyitott műtéteknél használatos, csak kicsiben. A szövetdarabolót azért írtam le, a későbbiekben fogjuk látni a működését is. Ez egy nagyon frappáns eszköz, és én azt gondolom, hogy a jelenben egyébként a mérnököknek van nagyon nagy szerepe az endoszkópia fejlődésében. A végén majd erről néhány szót beszélnék. De ezt csak bemutatnám itt, hogy hogyan működik. Tehát azon kívül, hogy a trokár helyén tudjuk bevezetni, mert ugye képzeljük el, ha eltávolítunk egy méhet, ami mondjuk két ökölnyi, az nagyon könnyű a hasüregbe eltávolítani a szalag szerkezettől, meg az erektől, de utána azt azon egy centis metszésen valahogy ki kéne venni. És ugye ez jelenti a gondot, de ha ilyen eszközünk van, akkor ez sem jelent különösebb gondot. Lényeg az, hogy itt ennek a végén egy körkés van, itt van egy ilyen hosszú forceps, ami keresztül megy a hüvelyen, megragadjuk ugye az eltávolított tömött képletet, és elkezdjük fölfele húzni, és a körkés elkezdi szépen kivágni. Na most, hogyha ez egyszerű lenne, ez a úgynevezett morcellátor, akkor csak egy pici dugó alakú szövetdarabot tudnánk kihúzni. Amikor a végére érünk ugye a gömbnek, akkor ott véget ér az egész dolog. De úgy van kiképezve a vége, és ezért mondtam, hogy a mérnököknek nagy szerepe van, hogy gyakorlatilag még a végére ér, akkor megfordul, és akkor ilyen U alakú, hogy is mondjam, képleteket vág ki, ami a végén lehet mondjuk fél méter hosszú, tehát mondjuk egy ilyen nagyobb méhet, azt akár 5 perc alatt föl lehet így darabolni, és el lehet távolítani a hasüregből. Majd fogjuk látni ennek a működését a későbbiekben. A kézi eszközöknél csak tényleg bemutatás szintjén szeretném megemlíteni, hogy különféle végkiképzésű eszközök vannak, amelyek a szöveteket meg tudjuk ragadni, meg tudjuk sütni, mert ezekre elektromos áramot is lehet csatlakoztatni. Tehát gyakorlatilag minden, hogy is mondjam, beavatkozás elvégezhető. Hát és így néz ki a torony, ez a valóság, ugye, mert megcsináltam volna, hogy ezeket a zsinórokat elrakom innen, de hát ez így néz ki a gyakorlatban, úgyhogy nem akartam egy ilyen, hogy is mondjam, patyolatképet csinálni, ez a műtő mellett lefényképezve, itt van a monitor, és itt vannak rajta azok az eszközök, amelyeket már az előbbiekben ismertettem, és akkor eljutottunk oda, hogyha ez mind így együtt van, így néz ki a műtő, akkor tulajdonképpen ez a kulcsuk sebészet már gyerekjáték lesz, nem is kell nagyon tanulni. És így néz ki a műtő, vagy műtét közben ugye látható, hogy azért jó oktatási szempontból is, mert mindenki nézheti a monitort, amit meg kell tanulni, és nem egyszerű, ezért lassul a tanulási görbe, hogy az ember ugye a monitort néz, és közben a keze egészen máshogy dolgozik. Tehát ezt gyakorolni kell, mert ez nem jön rögtön. Ezzel csak azt szeretném bemutatni, hogy a nőgyógyászati terület az elég, hogy is mondjam, könnyen operálható, mert abban a pillanatban, hogy a belek eltűnnek a megfelelő helyről, itt ugye benn van az optika a köldök magasságába, a szeméremtest, vagy szemérem csont fölötti egy-két harántúja vezetünk be ugyanilyen trokárokat, csak kis vékonyabbakat, 5 mm-es trokárokat, azon keresztül meg be tudjuk vezetni ezeket az eszközöket, amikről az előbb beszéltem, és ezzel így nagyon jól láthatóak a belső női nemi szervek, és nagyon jól operálhatók ideális esetben. És ha a nőgyógyászatban most eljutottunk oda, hogy mit tudunk az endoszkópiával, kulcsuk sebészettel megoldani, tehát ugye a második részéhez értünk az előadásnak. Ugye a nőgyógyászati mikroinvazív sebészetet oszthatjuk két részre, diagnosztikus, illetve operatív beavatkozásokra. A diagnosztikus beavatkozások terén ugye belenézhetünk egy olyan hasba, ahol az a panasz, hogy 6 hónapja állandóan alhasi panaszok vannak, egyéb okát nem találjuk, akkor ilyenkor diagnosztikus laparaszkópiát szoktunk végezni, hogy megnézzük azt, hogy nincs-e valami olyan elváltozás, amely sem ultrahanggal, sem tapintással nem mutatható ki. Ilyen egyébként az endometriózis is, ami azt mondják, hogy a rossz indulatú nőgyógyászati elváltozások után az egyik legrosszabb tulajdonságú nőgyógyászati betegség. Ez annyi egyébként az endometriózisnak a lényege, röviden, hogy a mély nyálkártya szigetek nem csak a mély belfeletét töltik ki, hanem bárhol máshogy előfordulhatnak a szervezetben, és hogy ugye nem oda valók, viszont ugyanúgy működnek hormonális hatásra, mint a mély nyálkártya. Tehát 28 naponként le akarnak löködni, ez nem jön össze, ugye, hasüregből, petefészekből, innen-onnan, fájdalmat okoznak, infertilitást, tuba elzáródást, összenövéseket, tehát ez egy elég kellemetlen betegség. Infertilitás, sterilitást azért előjelöltem ki pirossal, vagy jeleztem pirossal, mert ez az a, én azt gondolom, ez az a kórkép, vagy diagnózis, amiatt legtöbbször végezünk diagnosztikus beavatkozást. Az IVF és a Lombik program, hogy is mondjam, enélkül a beavatkozás nélkül gyakorlatilag sokszor el sem kezdődik, tehát bele kell nézni a hasüregbe, petefészek, méh, illetve egy hiszteroszkópiával ki kell egészíteni, és utána lehet a beteget küldeni a Lombik programba. Kismedencei daganatok, ciszták, hát itt a ciszta az ugye már nem diagnosztikus beavatkozás, majd át fog menni ugye a operatív oldalra, mélyen kívüli teresség és az úgynevezett szekunduk laparaszkópia, amikor azért végezzük a beavatkozást, hogy megnézzük azt, hogy egy előző állapothoz képest a kezelésre mennyiben változott a beteg állapota. És akkor most engedtessék meg nekem, hogy a mélyen kívüli teresség kapcsán a saját gyakorlatomból mondjak el egy példát, hogy hogyan ment át a diagnosztikus beavatkozások köréből az operatívba az endoszkópia és a mikroinvazív sebészet. Amikor én elkezdtem dolgozni, azt nem mondom meg, hogy mikor volt, nem mostanában, a mélyen kívüli teresség megoldás az úgy történt, hogy akinél fölmerült a mélyen kívüli teresség gyanúja, akkor műtőben, műtői készültség mellett a hüvely hátsó boltozatán keresztül egy hosszú tűvel bejutottunk a hasüregbe, mert ez a Douglas-űrnek hívjuk egyébként, ez a hasüreg legmélyebb pontja, és ha onnan vért kaptunk, akkor biztos volt a mélyen kívüli teresség, a beteget áttoltuk a másik műtőbe, laparatómiát végeztünk, és elvégeztük a mélyen kívüli teresség műtétjét. A következő lépés mi volt, amikor elkezdtünk laparaszkópizálni, diagnosztikus beavatkozásokat végeztünk, akkor az történt, hogy laparaszkópia, belenéztünk, jaj, tényleg mélyen kívüli teresség, biztos, kihúztuk a laparaszkópot, felnyitottuk a beteg hasát, és megoperáltuk, mint a mélyen kívüli terességet. És mi történik ma, és amire azt gondolom, hogy méltán lehet büszke a Szegedi Egyetem Szülészeti Nőgyászati Klinikája, 99,9%-ban laparaszkóppal oldjuk meg a mélyen kívüli terességet. Tehát nagyon ritka az eset, hogy mélyen kívüli teresség miatt valakinek a hasát fölvágjuk. Laparaszkóppal bejön a beteg, mélyen kívüli teresség gyanúja merül föl, laparaszkóppal benézünk a hasba, eltávolítjuk a beteg kürtöt, és a beteg másnap fölkel és elmegy haza. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel jól lehet azt prezentálni, hogy a diagnosztikus beavatkozások hogyan mentek át az operatív beavatkozásokba, és ez egy olyan betegség, ami azért mondom, hogy büszke vagyok erre, mert van Magyarországnak olyan pontja, nem is kis kórház, ahol még mindig laparatómiával operálják a mélyen kívüli terességet. No, itt néhány képet szeretnék csak bemutatni egy diagnosztikus laparaszkópia kapcsán. Ez egy teljesen normál kismedencei lelet, látható a méh, petefészkek, petevezetők, teljesen rendben lévő lelet. Beszéltem arról, hogy az infertilitás. Ugye az infertilitásnál az egyik fontos dolog megnézni, hogy a petevezetők átjárhatók-e. Ilyenkor a méh felől kékszínű festéket fecskendezünk a méh üregébe, és nézzük a monitoron keresztül, a laparaszkóppal, hogy ez a kékszínű festék kijut-e a hasűrbe, azaz átjárható-e a kürt, tehát a teherbeesésnek nincsen-e valamiféle kürt beli elzáródás oka, vagy gátja. Na most ez a beteg megnyugodhat. Ez a beteg már kevésbé nyugodhat meg, mert ez látható, hogy kitölti a tubát a kékszínű festék, csak nem jut ki a szabad hasűrbe. Tehát ez a petevezető sajnos el van záródva, ez használhatatlan, tehát ez beteg ez a petevezető. Beszéltünk az endometriózisról, csak az, hogy legyen a hallgatóságnak képe arról, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Ez a hashártya. A hashártyán is megtapadhatnak a ményálkártya szigetek. Itt látható egy ilyen endometriotikus plak. Ez nagyon fáj a betegnek, mert mondom, tehát ez a menstruációs ciklus alatt ugyanúgy működne, mint a ményálkártya. Ez egy érdekes kép, ezt csak azért hoztam el. Ez is endometriózis, mégpedig a vakbélen. Meglehetősen ritkán fordul elő, de sajnos előfordul, az endometriózis akár az agyba is belekerülhet. Ez éppen az appendixen, tehát a vakbélen van. Súlyos fokú összenövés, ami már ugye nem csak diagnosztikus, ez falsi fájdalmat okozhat, nem csak diagnosztikus, hanem ugye operatív is, mert ezeket az összenövéseket ollóval szépen lehet oldani. És ez megint csak egy érdekes kép, nem minden nap látunk mi se, de megmondom őszintén, ahhoz képest, amit én gondoltam, annál gyakrabban, ez egy méhen belüli fogamzásgátló eszköz, csak kint van a hasüregbe. Tehát perforálta a méhet, és bekerült a hasüregbe, ezt laparaszkóppal egyébként el lehet távolítani. És akkor itt egy kicsit kapcsoljuk ide a hiszteroszkópiát, nehogy a hiszteroszkópia képviselői esetleg megsértődjenek. A lényeg az, hogy a transvaginális hidrolaparaszkópia az egy olyan metódus, amellyel egyszerre tudunk hiszteroszkópiát, illetve nem egészen laparaszkópiát, de kuldoszkópiát végezni. Lényeg az, hogy itt egy eszközzel bejutunk a hátsó hüvelyboltozaton keresztül a hasüregbe, oda be tudunk jutni az optikával, egyébként ezt föltöltjük folyadékkal, és ugyanebben az időben a mélybe is bejutatunk egy katétert, ott is be tudunk jutni egy megfelelő optikával, tehát egyszerre tudjuk a kettőt vizsgálni. Ennek egyetlen egy hátulütője van, illetve pontosabban kettő, mégpedig lenne az, hogy nem tudunk nagyobb operatív beavatkozásokat végezni. Tehát ha valami olyat látunk, amit meg kéne operálni, akkor mégiscsak laparaszkópiával kell folytatni, tehát ez inkább diagnosztikus beavatkozásra való. A másik meg az, hogyha ezt megtetszenek nézni ezt a képet, sajnos ez elég sötét, de ilyen a valóságban is, tehát nem azért, mert rossz minőségű. Tehát lényeg az, hogy ez a petefészek, itt a tuba, már a petevezető, itt a petevezető közelről. Egészen, ha visszatetszenek emlékezni a laparaszkópos normál képre, ez egy egészen más perspektívából látja a kismerencét, ezt is meg kell tanulni. Tehát aki tud laparaszkópizálni, nem tudja ezt a fajta módszert, nem is nagyon vált be, megmondom őszintén, a gyakorlatban. És akkor áttérhetünk az operatív beavatkozásokra, és ebben is ugye majd két olyan területet szeretnék bemutatni, ami a leggyakoribb, mert mindenre nem terjedhet ki az 50 perc természetesen. A mély függelékein végzett beavatkozások, ezek a leggyakoribbak, a helyzetüknél fogva, ilyen a petefészek, ciszta, tumor, esetleg daganat, sterilizáció, mélyen kívüli terhesség műtétjei, ezekről már részben beszéltünk is. A méhen végzett műtétek, a mély jóindulatú daganata, a miómának az eltávolítása, maga a mély eltávolítás, illetve a mély amputációja, tehát amikor a mély nyakat bent hagyjuk, csak azt a részt, amelyben mondjuk a mióma foglal helyet, vagy a vérzészavart okozza, azt távolítjuk el. Endometriózis miatt végzett műtétek, illetve a rossz indulatú elváltozások műtétjei, ez az utolsó sorba került, mert Magyarországon még nem elterjedt, sokáig az a, hogy is mondjam, trend uralkodott, hogy ezekhez nem is szabad laparaszkóppal hozzányúlni. Én azt gondolom, van terület, amihez igen, rossz indulatú betegségek területen belül, van terület, amihez még továbbra is én azt gondolom, hogy nem szabad laparaszkóppal próbálkozni. Tehát az a jó a cisztákba, illetve a függelékek elváltozása, vagy legtöbb az jóindulatú, azért van különbség a pré- és posztmenopauzában előforduló képletek közt. Nagyon jó az anatómia elhelyezkedése, erről beszéltem és mutattam, és gold standardként kezelték már 1990-ben a laparaszkópiát a petefészek képletek eltávolítása kapcsán. Ami nagyon fontos, a preoperatív kivizsgálás. Nem szabad rossz indulatú petefészek folyamatnál, tehát ez az egyik, amivel ugye nem értünk egyet, hogy laparaszkóppal kezelgessük. A preoperatív kivizsgálás során, ha az merül föl, hogy mégis rossz indulatú petefészek elváltozás, akkor jobb, ha laparatómiát végzünk, akkor nem kell erőltetni a kulcsuk sebészetet, mert rosszat teszünk a betegnek. Természetesen a kivizsgáláson mindenféle módszerek léteznek, ugye képalkotó eljárások, nőgyógyászati vizsgálat. Ebből a műtét előtt, vagy ezekből ki kell szűrni, hogy melyik lehet rossz indulatú. Ez egy sematikus kép. A cisztákat gyakorlatilag így laparaszkóppal el lehet távolítani, a tokját fölhasítva ki lehet venni a cisztát, és ez a jó megoldás, mert éveken keresztül mi történt egy cisztás beteggel? Műtőasztalra fektették, és a hátsó boltodaton keresztül, már sokat szor említem, de ott be lehet jutni elég gyorsan a hasüregbe. Egyszerűen a képek megtámasztása mellett be lehetett szúrni, lehetett szívni, most is le lehet egyébként, csak nem csináljuk a tartalmát, és akkor mindenki megnyugodott, eltűnt a ciszta. Csak a probléma az, hogy fél év múlva jött vissza a beteg, hogy megint ott a ciszta, hiszen egy tűszúrásnyi nyílás maradt a ciszta falon, ami betapadt, újból termelődött, a ciszta fal benn maradt, tehát ezzel nem lett megoldva a betegnek a sorsa. Ma már ilyet nem végzünk. Tehát eltávolítjuk a cisztát, látható, hogy a tokot mint egy ilyen békanadrág szerűen ki lehet onnan húzni a petefészek állományába, és innentől kezdve meggyógyul, a beteg nem fog visszajönni. Vannak olyan speciális ciszták, amikben nem folyadék van, hanem zsír, fagyú, haj, fog, álkapos darabok, az úgynevezett dermoid tömlők, ezeket is endoszkóppal oldjuk meg. Ezek nagyon feszes ciszták, egyébként fölhasítjuk, és utána a tokjában nagyon jó ki lehet hámozni, és el lehet távolítani. A jó indulatú petefészek ciszták aspiráció és funkciója, ez már kiment a divatból, laparaszkóppal is kiment a divatból. Egy esetben végezhetjük ezt, hogyha olyan nagy ez a képlet, hogy gyakorlatilag még amikor a tokja megmarad is, nagyon nehéz az egy centis meccésen kiszedni, tehát akkor ezt leszoktuk szívni, és akkor utána távolítjuk el. Illetve a dermoid tömlőre visszatérve, vagy ha esetleg fölmerül műtét közben, vagy rossz indulatúság lehetősége merülhet föl, akkor zsákba rakjuk a hasüregen belül, a zsák száját kihúzzuk ezen egy centis meccésen, és a zsákból szedegetjük kifele azért, hogy ne kontamináljuk a hasüreget, esetleg ezzel a zsíros szövettel, vagy pedig mondjuk a rossz indulatú sejtekkel. Na most a következő operatív téma, amiről szeretnék beszélni, ami nem titkolta az utóbbi időben, ez egyik kedvencem, az ugye a mélyeltávolítás laparaszkóppal, mert azért az egy kihívás, azt gondolom. Játszunk egy kicsikét a statisztikai adatokkal. Az Egyesült Államokban 590 ezer mélyeltávolítás történik évente, és akkor nem olvasom fel az egészet, de lényeg az, hogy ha óránként bontjuk le, az Egyesült Államokban 67 nőnek veszik ki a méhét, ugye óránként. És ha megnézzük a statisztikai adatokat a továbbiakban, az Egyesült Királyságban nők 20%-a 55 éves korra, az Egyesült Államokban pedig minden harmadik nő 60 éves korra a méhe nélkül él. Hogyan lehet a méhet eltávolítani? Ugye ez csak nyilván egy didaktikai szempontból muszáj megemlíteni. El lehet távolítani a hüvelyen keresztül, hason keresztül, laparatómia útján, laparaszkóposan segítve, tehát fölülről laparaszkóposan ellátja az ember, vagy endoszkóposan, vagy mikroinvazív sebészeti módszerekkel a méh környező szöveteit, és utána aztán hüvelyen keresztül szépen eltávolítja a méhet. Aztán van a laparaszkópos szupravaginális amputáció, amely annyit jelent, hogy a korpuszt, tehát a méh testet távolítjuk csak el, mint ahogy említettem, és megmarad a méhnyak. Azért azt érdemes tudni, hogy 1950 előtt az esetek 95%-ában szupravaginális amputációt végeztünk, tehát a méhnyak bennmaradt, vagy végeztek, akik akkor operáltak. Aztán jött egy olyan éra, hogy azt mondták, hogy vegyük ki a méhnyakat, mert abból méhnyak rák alakulhat ki. És aztán jött egy következő éra, amikor is kiderült, hogy a méhnyaknak az eltávolítása az esetlegesen nem biztos, hogy hasznos a későbbi szexuális életre, megereszkedik a hüvely, a hüvelynek a struktúrája megbomlik, hogyha ott ugye megnyitjuk, tehát akkor hagyjuk benne a méhnyakat, és ugyanúgy el kell járni rákszűrés, és akkor a méhnyakráknak a veszélye az nem lesz nagyobb, mint korábban. Szintén csak történeti áttekintésben, 1843-ban volt az első hasi méheltávolítás, és 1853-ban, 10 év múlva az első hasi sikeres méheltávolítás, mert ez a beteg 43-ban ő meghalt, tehát próbálkoztak, csak nem sikerült. 10 év kellett, hogy rájöjjenek, hogy mi volt a hiba. 1989-ben pedig Reich a méh és a petefészek képleteket ellátta laparaszkóppal, tehát endoszkóppal, és aztán utána hüvelyen keresztül eltávolította a méhet. Ez már ugye közelít a mai technikához. Egyébként, hogy miért hasi méheltávolítás, méhhüvei méheltávolítás, mikor, melyik, ennek rendkívül sok, hogy is mondjam, komponense van. Én csak egyet mondanék, hogy a laparaszkópiával, egyébként önmagával az úgynevezett kontraindikált vaginális hiszterektómiákat esetleg el lehet végezni. Tehát ha valakinek azt mondjuk, hogy azért nem tudjuk elvégezni a hüvei méheltávolítást, tele van összenövéssel, és nem merünk hüvelyen keresztül próbálkozni, akkor laparaszkóppal be lehet jutni a hasüregbe, ellátni ezeket az összenövéseket, utána lehet a hüvelyen keresztül folytatni, és a legvégén van a laparoszkóppal asszisztált, a laparoszkópos szupravaginális amputáció, aminek három ugye problémás lépése van. Ez az a műtét, amikor csak a mély testet távolítjuk el, a mély és a kismedencei szervek ellátása, tehát le kell jutni a mély nyakig. Erre speciális eszközök vannak, amivel el tudjuk látni a képleteket, megsütjük, sőt át is vágjuk, és szépen lehet fele, lefele haladni. Ezen a videón remélhetőleg elindul, eddig elindult mindig. Látható, hogy ezzel az eszközzel, ez nem a mi videónk, ráadásul ott is van a direkt odaírtam, hogy honnan van, de ez sokkal látványosabb, mint amit nekünk sikerült fölvenni. Tehát egész le lehet menni a mély nyakig, mint látjuk ezzel az eszközzel, gyakorlatilag vérzés nélkül. Ott vagyunk már a mély nyaknál. Ugyanezt meg kell csinálni a másik oldalon, és akkor már csak gyakorlatilag ez a mély test ott, hát mondjuk azt ott lóg a mély nyakon. A következő lépés, nehéz lépés, a mély test elválasztása a mély nyaktól. Na most a mérnökök ezt is kitalálták, tessék megnézni, egy olyan hurkot vezetünk a hasüregbe ezzel az egyik porton keresztül, amelynek az alja az ugye fém, áthurkoljuk, ez egy kicsit hosszabb videót, csak azért, hogy lehessen látni, hogy mi történik. Nagyon fontos megnézni hátul, nehogy valami belet oda fogjunk, mert pillanatokat át lehet vágni a kismedencei képleteket. És akkor egy elektromos ugye, generátorral van ez összekötve, annak a pedáljára rálépünk, és amennyiben biztosak vagyunk, hogy semmi kárt nem okozunk, a pillanatok alatt át lehet vágni a mély nyak és a mély test határát, de ezt mindjárt meg is várjuk, hogy sikerüljön. Azért mondtam, hogy ez kicsit hosszabb, de azért, hogy lehessen látni, hogy mi történik. Amikor egyébként, ez nekünk is nagyon jó jel, majd mindjárt fogjuk látni, amikor elkezd füstölni, az azt jelenti, hogy ragyogóan működik az eszköz, nem a beteg akar meggyulladni, hanem működik a... Itt már látszik, tehát felszállt a füst, és átvágtuk a corpus cervix határát, és ott marad, ugye látható a mély nyak, ami ugye ugyanúgy intaktan megmaradt, nem lesz megnyitva a hüvely, és itt marad ugye a kismedencében ez a nagy uterus, és akkor már csak a képletet kell eltávolítani a hasüregből, az pedig len. Jön a morcellátor, ami az eladás elején már említettem, tehát ugye bemegy a morcellátoron keresztül a forceps, szépen elkezdjük húzni, ott van a körkés, az elkezd forogni egy pedál segítségével, tudjuk ezt vezérelni, és pillanatok alatt földarabolja ugye ilyen alien jut az embernek az eszébe ilyenkor, de pillanatok alatt földarabolja, és eltávolítottuk a méhet a kismedencéből, és gyakorlatilag a műtét ezzel készen van. Ezek a betegek másnap délután, vagy harmadik nap reggel elmehetnek haza. Tehát egészen más az, mint hogyha, ahogy szoktuk mondani, föl van vágva bokától tokáig, és így próbáljuk eltávolítani az uteruszt. Melyek az előnyei ennek a műtéti beavatkozásnak? Ugyanazok, mint az összes endoszkópiának, laparoszkópiának, rövidebb a gyógyulási idő, kicsi a heg, és a többi, amiről már beszéltünk. És akkor jönnek a jövő lehetőségei. Hát láthatjuk, hogy a jövő az nem tudjuk, hogy hol van, mert határtalan. A robotsebészetről szeretnék, az úgynevezett NOTS-ról és a SEALS-ről beszélni, majd elmondom, hogy melyik mit jelent. És akkor ugye itt van ez a dia, hogy a jövő az a következő kijárat, és nem tudom mennyire olvasható, de veszélyes dolog a jövő, mert folyton azzal fenyeget, hogy egyszer csak eljön. Hát eljön. És nem szabad föladni, ugye, mert minden nehézségnél, hogyha visszafordulunk, akkor nem jutunk előrébb, úgyhogy küzdeni kell szépen folyamatosan. A robotsebészetnek a lényege ugye az, hogy a portokat applikálni kell a betegbe, és maga az operáló orvos egy másik teremben, egy monitoron tud operálni, akár el fog jönni az idő, azt gondolom, amikor nem is másik teremben, egy másik városból meg lehet beteget operálni. Sajnos nagyon drága az eszköz, hosszú a tanulási görbe, és ez az én személyes véleményem megint csak, valahogy elveszik a beteggel való kontaktust. Tehát én ülök egy szobába, nézem a monitort, és ott operálgatok, olyan, mintha valami videójátékot játszanék, közben a beteg meg három teremben odébb van, és azt operálom. Lehet, hogy ez a jövő, Én nekem ez egy kicsit, hogy is mondjam, futurisztikusnak tűnik, ettől még ez lehet nagyon jó. Így néznek ki a karok, amiket applikálni kell, ezt a műtét elején applikálni kell, tehát ez mondjuk ez a kontaktus megmarad a beteggel. A műszereket ugyanúgy lehet mozgatni joystick segítségével, mint az emberi kezet, tehát igazából nyilván nagyon precíz munkára képes, mégis azt gondolom, hogy még gyerek cipőben jár. Na most mi a NOC? A NOC, magyarra fogom lefordítani, lényeg az, hogy ez a természetes testnyílásokon történő sebészet, ez az újabb, ez egy, megint csak egy újabb irányvonal. De én azt mondom, hogy ebbe is, hogy is mondjam, előjárók a nőgyógyászok, mert maga a vaginális hiszterektómia, az is egy hogy is mondjam, természetes testnyíláson való műtét, úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra. Na most ugye itt van a ventroszkópia, a kuldoszkópia, tehát amikor a hátsó boltozaton keresztül bejutunk és onnan operálunk. Az egy áttörés volt, amikor 1949-ben egy hüvei méltávolítás kapcsán a hüvely felől egy appendektómiát, egy vakbélműtétet is elvégeztek. Azt gondolom, hogy az már valamilyen előremutató lépés volt. De hogy ez mennyire nem, hogy is mondjam, ilyen légből kapott dolog, és nem egy utópia, erről könyvek jelennek meg, hogy akkor ne legyen meccés, ne legyen látható nyoma a hason. Tehát azt gondolom, hogy ebből is lesz majd valami, de jelen pillanatban azért nem annyira elterjedt, bár Magyarországon is külön társasága van ennek. Magyarországon már mindennek külön társasága van, úgyhogy persze nem kell meglepődni. Lényeg az, hogy bejuthatunk a hüvelyen, a méhen, a szájüregen, a hólyagon, a végbélen keresztül, és akkor onnan lehet egyéb más dolgokat operálni, de azért számos kérdést vet föl, mert ugye a fertőzést bevisszük, mondjuk a bélen keresztül megyünk be, azt onnan próbálunk mondjuk valamilyen műtétet elvégezni, annak be kell gyógyulni, az infekciót bekelhetjük, tehát azért nem olyan egyszerű ez a történet. De hát azért az utópia az itt van, és ugye föltételezik, hogy egyszer majd lesz egy ilyen wireless, drót nélküli robot, amit beküldünk valahova, elvégzi a műtétet, aztán utána szépen visszavezényeljük, majd lehet, hogy egy mobiltelefon segítségével, és akkor a beteg meggyógyul. Tehát ugye ezt egy könyvből, vagy egy folyóiratból szedtem ki, ilyeneken is gondolkoznak. Én nekem ez nagyon távolinak tűnik, megmondom őszintén. Mondjuk ez is NOC, ugye látható, hogy a hátsó boltozaton keresztül az uterusz mögött bejutottunk a hasüregbe, és akkor onnan lehet egyéb más műtéteket elvégezni. És akkor a harmadik, amiről beszélni szeretnék, ez az egy meccésből történő behatolás, ez az úgynevezett SILS, ez a Single Incision Laparoscopic Surgery-nek a rövidítése. Kevesebb a heg valóban, ugye, mert akkor nem kell a 3-4 fél centis meccéssel megbirkózni a betegnek. Ugyanakkor drágák az eszközök, nem ugyanazok az eszközök használhatók, mint a normál laparoszkópiánál, és a tanulási görbe nagyon, nagyon lassú, ugyanis ha megnézzük azt, hogy ez egyébként a köldök gyűrűbe kerül be, ez egy speciális port, amit egy köldökön ejtett meccésből be lehet rakni, és akkor ebbe a három lukba mennek be az eszközök, illetve maga az optika is. Na most a probléma az, hogy normál laparoszkópiánál így operálunk, ennél meg pont keresztbe. Tehát a műszerek is olyanok, hogy másik oldalról kell, mert keresztezik egymást a műszerek, ugye, mert egy helyről mennek be. Na most ebből következően a műszerek is teljesen másak, tehát drága, és meg kell tanulni úgy operálni, jobb kézzel a baloldali műszert vezéreljük. Így néz ki, amikor benne vannak a műszerek, és akkor itt a vége fele érve az előadásnak a kérdés fölmerül, hogy akkor mégis mikor mi végezzünk mikroinvazív sebészeti beavatkozást, vagy mikor végezzünk laparoszkópiát, mindig. Vagy soha, vagy néha-néha. Egyetlen egy dolgot jegyezzünk meg, és ezt szoktam a hallgatóknak is, meg a rezidenseknek is mondani, hogy ne ez járjon előttünk, tehát ne az legyen, hogy mi kényszerítjük rá, hogy ebből a három pohárból mi melyiket akarjuk látni. Ugye, hogy félig üres a pohár, vagy félig teli a pohár, vagy pedig a szükségesnél kétszer akkora méretű a pohár. Tehát a betegre bontsuk le, és ne erőltessük rá a saját akaratunkat, hogy mindenkit meg akarunk operálni laparoszkópia segítségével, mert az nem lesz jó. Ugye találtam egy nagyon jó idézetet, szerintem ez nagyon jó, hogy az amatőrök ugye addig gyakorolnak, amíg igazuk nem lesz. Igaz, hogy 20 beteg meghal, de a végén csak igaza lett, mert megcsinálta. Ugye az, aki hozzáértő, az pedig addig fog gyakorolni, amíg egy rossz tapasztalata nincs. És soha nem lehet egy műtéthez hozzá kezdeni, hogy beleerőltetjük magunkat a laparoszkópiába, és akkor valami majd lesz a végén, tehát valahogy majd csak megoldjuk. Vagy a műtét közben majd kérünk telefonos segítséget, vagy internetes segítséget, ez nem működik. Tehát aki nem tudja laparoszkóppal, mikroinvazív módszerrel megoldani, az ne is kezdjen hozzá ilyen beavatkozáshoz. Ugyanakkor nekem az az elvem, amennyiben meg lehet, akkor próbáljuk meg, mert így halad előre az orvostudomány, meg így haladnak előre a különféle technikák. Ha muszáj, akkor lépjük meg azt a nagyot, ami kell, mert egyébként meg nem jutunk egyről a kettőre, és már csak 3 dia van hátra, úgyhogy... És akkor visszatértünk majdnem ugyanahoz az ábrához, mint a legelején, de én nagyon bízom benne, hogy amikor a mikroinvazív sebészetről beszélünk, akkor nem valami ilyen dolog jut eszibe a hallgatóságnak. Tehát ugye ez szinonimája annak, amit a legelején mutattam a hűtőszekrénnyel, hanem valami képet sikerült nekem az elmúlt 50 percben adni arról, hogy mit tudunk megoldani mikroinvazív sebészeti módszerekkel, és mi az, amilyen eszköz ugye a kezünkben van ezzel a laparoszkópos technikával, amelyel a betegeink, hasznára tudunk tenni. És ugye az ember ne legyen igazából nagyképű, ugye nem a munkámmal szeretnék halhatatlan lenni, mint ebben az idézetben van, bár ugye ez egy humorista mondta, hanem azzal, hogy tovább segítem a betegeimet, és tovább tudok dolgozni, amelyik köztük vagyok. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, én bízom benne, hogy a néző, illetve a hallgatóság nagy része nem így vészelte végig az 50 percet, és valami megmaradt abból, amit elmondtam az elmúlt 50 percben. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Gyenge Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a Művészet születése, művészettörténeti és filozófia bevezetés a művészet fogalmához, a festészet, zene és színház alkotásainak felhasználásával című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra!